Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Üdvözlet, ez itt a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsor a Korona FM 100-on 2016. szeptember 3-án 10 óra múlt 6 perccel. Gondolná, hogy még az űrből is vizsgálják a Paks 2 leendő telephelyét a majdani erőmű maximális biztonsága érdekében? A terepmunkákról rövidesen több első kézből a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért és bővítéséért felelős kormánybiztostól jön. Dr. Aszódi Attila fog majd többet elárulni.
Geodéziai vizsgálatok is történnek. Ennek az a lényege, hogy műholdakról térképezik fel gyakorlatilag a területet, műholdakról lehet nagyon nagy felbontású, nagy érzékenységű méréseket végezni.
Bővebben a kormánybiztostól nem sokára a Turmixban, aztán a hajósi szőlőtermelők ezt az évet nem fogják piros betűvel jegyezni a családi kasszafüzetben, hiszen akarnak olyan ültetvények, amelyeknek már a vegetációs időszak elején elvitte a termése felét az időjárás. Milyen képet mutat jelenleg a borvidék? Kovács Robert helyi borászt, hegykőségi alelnököt kérdeztük.
Azt gondolom, ott tartanak a szőlők, arról ilyenkor kellene tartani. Viszont az, hogy szinte folyamatosak az esők, ez nagyon nagy problémát jelent. Az augusztus első nem ér aranyat.
Hát ezúttal nem, de hogy ezt bővebben Kovács Robert hogyan gondolja, kiderül a Turmixból. Végezetül az utolsó előtti pillanatban ajánlom a figyelmébe akár hétvégi programként is, hogy nézze meg az idei kalocsai alkotótáborban készült termést a Városi Galéria falain. A kiállítást ugyanis, amelynek műveit Romsics Imre múzeumigazgató Pintér József felfeledett művész gondolatait idézve mutatja be, ezen a hétvégén lebontják, úgyhogy utolsó szansz.
Elhatároztam, hogy nem kísérletezem az akvarell technikáját illetően, hanem úgy festek, ahogy tudok, és ahogy már megszoktam. Míg így a sajátomnak mondhatom a technikámat, és eredményt is tudok vele elérni, mint ahogy azt a mai munkám is dokumentálja.
A múzeumigazgató így idézte az elfeledett, idézőjelben elfeledett művészt a megnyitón, de több a tárlatról rövidesen, most a Kovaszki meg a Vega dalajon, aztán kezdődik a Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
Várat reggelen, nehéz nappalunk, a legszebb álmai. Nice.
FM100-ben Kovalszkijék, a Turmix Bank 2 perccel 4-11 előtt üdvözlet önnek. Na nézzük, mint arról a magazin műsorban korábban már hallhatott itt nálunk. A közelmúltban Pakson tartott részletes tájékoztatót a térségi média megjelent képviselői számára dr. Aszódi Attila, az atomerőművi kapacitás fenntartásáért és annak bővítéséért felelős kormánybiztos. Hogy eddig milyen lépések születtek a telephely engedélyeztetési és a környezetvédelmi engedélyek kapcsán, meg az eljárások kapcsán, az kiderült a nemrég bemutatott összefoglalóból. Arról viszont, hogy mennyire részletes és átfogó feltérképező munkák folynak a majdani Paks 2 telephelyén, az a következő percekben derül ki dr. Aszódi Attilától.
Geodéziai vizsgálatok is történnek. Ennek az a lényege, hogy műholdakról térképezik fel gyakorlatilag a területet. Műholdakról lehet nagyon nagy felbontású, nagy érzékenységű méréseket végezni. Ráadásul ezeket, ha több különböző időpontban végzik el ezeket a műholdas méréseket, akkor meg lehet állapítani, hogy különböző referenciapontok hogyan mozognak. Itt az űrből végzett vizsgálatok akár milliméteres pontosságú mozgásokat is képesek kimutatni. Ez ugye azért nagyon fontos a számunkra, mert az atomerőmű két új blokkja nagyon nagy szerkezet, nagy súlyú szerkezet, és természetesen amikor ezt a nagy súlyú szerkezetet elhelyezik majd itt, akkor ez a telephelyen bizonyos mozgásokat fog indukálni. A két új blokk az jóval nagyobb alapterületű, jóval nagyobb súlyú, mint a régi blokk, és fontos azt tudnunk, hogy az előzetes számításokhoz képest majd a tényleges elmozdulások azok milyenek lesznek a telephelyen. Ebben nagyon sokat fog tudni segíteni ez a műholdradaros űrgeodéziai mozgásvizsgálati program, ami a szükséges referenciapontokat tehát telepítették a szakemberek. Készültek geoelektromos mérések, mágneses mérések, és nagyon fontos, hogy különböző mintákat nem csak a terepen és nem csak a magtárban, hanem laboratóriumban is értékelték. Különböző laboratóriumi vizsgálatok történtek. Összesen több mint 6000 laboratóriumi vizsgálat jellemzi ezt a programot. Ősténytani vizsgálatok történtek, a szakemberek részletesen vizsgálták, hogy a talajvíz hogyan mozog a telephely alatt, a telephely alatti kőzetekben. Úgyhogy minden olyan adat összegyűlik, ami az erőmű tervezéséhez szükséges lesz. Az összes földrajzi kutatási programban nyert adatot egy geoinformatikai adatbázisba táplálnak be a szakemberek. Ez az adatbázis összességében 5 millió sort, 5 millió rekordot tartalmaz, egy nagyon-nagyon részletes adatbázis, aminek az a halatlan nagy előnye, hogy mivel egy számítógépes rendszerben van, a későbbi vizsgálatok során ebben a számítógépes rendszerben tudnak a szakemberek keresni, tehát itt nem több százezer oldalt kell átlapozni, papírokat mozgatni, hanem ez az adatbázis, ez egy nagyon gyors lekérdezést és nagyon jó feldolgozást tesz lehetővé. A földtani kutatási programból már csak néhány fúrás, illetve két kutatóároknak a kialakítása van hátra. Ezek a kutatóárkok a telephely környékén lévő földtani szerkezeteket vizsgálják még. A kutatóárkoknak a kialakítása és aztán visszazárása néhány héten belül meg fog történni, és akkor az igazi fizikai munkavégzés lezárul ebben a földtani kutatási programban, és ezt követően úgymond már csak a papírmunka van hátra. Természetesen a papírmunkán most is dolgoznak a szakemberek. Az a terv, hogy az őszre ennek a földtani kutatási programnak a záró jelentése álljon össze, készüljön el. Ugye a záró jelentést kell beadni a nukleárbiztonsági hatósághoz, aki a bányakapitánnyal, mint szakhatósággal együttműködve értékeli majd ki ezt a dokumentumot, és a telephelyengedély kérelemmel együtt végülis ez a dokumentum szolgál a telephelyengedélyezés bázisául. Azt tervezzük, hogy október végén a telephelyengedély kérelem benyújtásra kerül az Országos Atomenergia Hivatalhoz, és telephelyengedély kérelem alapján az Országos Atomenergiai Hivatal lefolytatja ezt a telephelyengedélyezési eljárást. Ez összességében egy olyan 4 hónapos időtartamot vesz igénybe. Az Országos Atomenergiai Hivatal, illetve a szakhatóságok együtt dolgoznak ezen. Fontos megemlíteni, hogy a telephelyengedély az egy létesítményi szintű engedély. Ennek következtében a hatályos törvényi előírások értelmében közmeghallgatáshoz kötött ez az engedélyezési eljárás. Tehát a telephelyengedélyezés keretében az őszön Pakson nagy valószínűséggel újra közmeghallgatás lesz, és a közmeghallgatást követően fogja majd tudni a határozatot az Országos Atomenergiai Hivatal meghozni. Azt gondolom az időzítés alapján, hogy ez nagy valószínűséggel a jövő év legelején tudhat megszületni ez az engedély. Nagyjából itt állunk most. Én azt gondolom, hogy az előrehaladás megfelelő, és a 2 nagy engedélyezési csomag után fogunk tudni koncentrálni a létesítési engedély kérelemre, ami a legnagyobb volumenű és a legnagyobb feladatot adó lépése lesz majd ennek a mérnöki projektnek a következő időszakban. A létesítési engedély kérelem az, ahogy említettem, a legnagyobb engedélyezési feladat, a legrészletesebb dokumentáció. Ez tartalmazza az előzetes biztonsági jelentést, amire vonatkozóan nagyon részletes előírások találhatóak a nukleáris biztonsági szabályzatban. Az előzetes biztonsági jelentés végülis a létesítménynek az első biztonsági jelentése, ami a létesítés előkészítése során rendelkezésre álló adatok alapján kell, hogy elkészüljön. Minden releváns biztonsági elemzés és annak eredménye szerepel az előzetes biztonsági jelentésben, és utána majd az előzetes biztonsági jelentést kell a megépült státuszra vonatkozó információk alapján frissíteni, és ez fogja a végleges biztonsági jelentés törzsét adni. Az előzetes biztonsági jelentés, illetve a létesítési engedély kérelemnek az elkészítése az több mint 1 évet vesz igénybe. Nagyjából 100 000 oldal lesz a teljes terjedelme, és a hatályos szabályozás értelmében az Országos Atomenergiai Hivatalnak 12 hónapja van ennek a létesítési engedély kérelemnek a kiértékelésére, feldolgozására, amelyet 3 hónappal hosszabbíthat meg. Megemlíteném, hogy korábban beszéltünk erről, ebben a körben is, hogy a PAS 2 projekt törvény értelmében 2 útvonal lehetséges. A projekt törvény, illetve az annak kapcsán az atomtörvény úgy rendelkezik, hogy ha a projekttársaság bead egy úgynevezett előzetes biztonsági tájékoztatót, akkor ez a 12 hónapos feldolgozási idő áll az Országos Atomenergiai Hivatal rendelkezésére, hiszen az előzetes biztonsági tájékoztatónak az a célja, hogy előre megismertesse a legfontosabb biztonsági megoldásokkal az Országos Atomenergiai Hivatalt. Tavaly ősz legelején ez az előzetes biztonsági tájékoztató benyújtásra került az Országos Atomenergiai Hivatalhoz, tehát a legfontosabb műszaki megoldások, illetve a legfontosabb biztonsági rendszerekre vonatkozó leírások a hatóság rendelkezésére állnak már ma is, és ezeket felhasználva fogja tudni majd a létesítési engedélykérelmet kiértékelni. Úgyhogy tehát összességében ezt lehet mondani, egy kicsivel több mint 1 év kell a létesítési engedélykérelem összeállítására, 1 év plusz 3 hónap áll rendelkezésre az Országos Atomenergiai Hivatalnak, és továbbra is azt mondom, hogy 2018-ban az építkezés megkezdésének a feltételei azok a mostani ismereteink szerint rendelkezésre fognak állni.
Dr. Rosszodi Attilát hallott a paksi sajtótájékoztatóról, ahol a regionális médiának mesélte arról, hogy a Paks 2 projekt éppen adott esetben hol tart. Arról is szó lesz most, hogy milyen mérföldkövet jelent a Paks 2 projekt előre menetelét tekintve az Európai Bizottság készülő állásfoglalása. Folytatódik az összeállítás Dr. Rosszodi Attilával, ő a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért és annak bővítéséért felelős kormánybiztos, aki a legutóbbi sajtótájékoztatón például részletesen is beszélt arról, hogy a megfogalmazás alatt álló állás foglalás, amelyet az Európai Bizottságtól vár a kormány, az vajon mit tartalmazhat, milyen előnyöket, milyen hátrányokat, de szó esik arról is, hogyan fog kinézni a két új atomerőművi blokk, ha zöld utat kap az úgynevezett évszázad beruházása.
Rengeteg munka szükséges ahhoz, hogy minden feltétel adott legyen. Látni kell azt, hogy nagyon várjuk az Európai Bizottságnak a döntését. Ez természetesen befolyással bír ezekre a kérdésekre, de látnunk kell, hogy az Európai Bizottságnak szava van ebben az ügyben, ugye erről nagyon sokat lehetett hallani, és várjuk, hogy ezt a döntőszót a bizottság hallassa. Ahogy Lázár János miniszter úr elmondta többször, szeptemberre várjuk a bizottságnak a formális döntését, és ennek a döntésnek lehetnek feltételei, tehát ebben a döntésben lehetnek feltételek. Ezeknek a feltételeknek az ismeretében lehet az összes környező feladatról döntést hozni, és akkor fognak tudni ezek érdemben megindulni. Hát ezt a szöveget várjuk, hiszen a szövegen múlik, hogy pontosan milyen feltételek fognak ebben szerepelni, és ez alapján tudjuk a projektnek az összes többi feltételét itthon lerögzíteni. Tehát ugye két ügy van a bizottság asztalán, egyrésztről a közbeszerzésügy, másrésztről pedig az állami támogatásnak a kérdése. Ezekben a kérdésekben vizsgálódik a bizottság. Rengeteg konzultáció volt az elmúlt időszakban is, és ahogy említettem, a bizottság döntését várjuk. Úgy tudjuk, hogy a bizottság döntése hamarosan meg fog születni. Ahogy említettem a legelején, alapjában véve az engedélyezésre tudunk most koncentrálni, illetve a koncepció tervezésre, és tovább lépni akkor tudunk, hogyha a bizottság ezeket a döntéseket meghozta és nyilvánosságra hozta. Én erről akkor szeretnék beszélni, hogyha akár a telephely, akár a létesítési engedély kapcsán ezekkel konkrétan kiállunk. Azt kell tudni, hogy mivel ezek nagyobb teljesítményű blokkok, ennek következtében nyilván nagyobbak a méretek, nagyobb a reaktortartály, nagyobbak a gőzfejlesztők, de teljesen más elrendezésűek az épületek is, hiszen amíg a mostani paksi blokkok alapjában véve szögletes, téglatest alakú helyiségekből építkezik, ilyen szerkezetekből van összeállítva maga az épületegyüttes, addig az új blokkoknál egy hengeres szerkezettel van dolgunk, tehát maga a reaktor sziget egy hengerben található. Ez a henger, ez kb. 50 méter magas, és 41 néhány méteres átmérőjű, tehát megjelenésében nagyobb lesz, mint a mostani blokkoknál, ami ilyen épület nagyságot megszoktunk. Egyrésztről említeném az IKER projektünket. Ugye a finnek pontosan egy évvel korábban kezdték el ezt a folyamatot, és a Hanhikivi telephelyen épülő egy darab VVR-1200-as blokknak az engedélyezésén dolgoznak ők. Ők a létesítési engedélykérelemen dolgoznak jelenleg, illetve mivel ott egy zöldmezős beruházásról van szó, tehát ott a telephelyen gyakorlatilag erdő volt eddig, a finneknél a telephelyen zajlik a tereprendezés, kerítés, építés, a növényzetnek a letisztítása és a terep előkészítése arra, hogy ott majd az építkezést ténylegesen meg lehessen kezdeni. De ez a finn projektnek a helyzete. Említendő még a Leningrád 2 építkezés, ugye ez Oroszországban van Szentpétervártól kb. 80 kilométerre, ott két darab hasonló blokk épül. Ezek a következő két évben vannak tervezve, hogy üzembe fognak lépni. Ott az építkezés a legjobb tudomásunk szerint zajlik, halad tovább. Ugyanígy zajlik nagy erőkkel az Osztroveci telephelyen Fehér Oroszországban két darab, amilyenkhez nagyon hasonló blokknak az építése. Ott is nagyon komoly erőforrásokkal zajlik ez a munka. Ezen kívül az orosz fél hasonló blokkoknak az építésnek az előkészítésén dolgozik Bangladesben. Ott a felvonulási területet építik, tehát a felvonulási területen lévő infrastruktúrának az építése zajlik a bangladesi projektben. És hát ezen kívül az orosz partner hasonló blokkoknak az építéséről tárgyalt intenzíven az elmúlt időszakban Dél-Afrikával, Egyiptommal, Indiával, Iránnal, egészen biztosan érdeklődnek a cseh és a szlovák új blokképítési projektek iránt. Tehát meglehetősen intenzív, azt kell, hogy mondjam, a nemzetközi élet az atomenergia területén. Ugye van egy érvényben lévő államközi szerződés, ez a finanszírozási államközi szerződés, ami biztosítja a feltételeket. Ez továbbra is érvényben van, nincsen ebben semmiféle változás, és nincs is olyan szándék, hogy ebben változás legyen. Nem hívtunk le orosz hitelt, várjuk a bizottság döntését, hogy a hitelt meg lehessen utána majd nyitni.
Dr. Tudi Attila kormánybiztosnak köszönjük szépen a részletes tájékoztatást a Paks 2 projekt aktuális helyzetéről. Ma Turmixban a következő percekben a Hajósi borvidék ültetvényeire látogat el. Jó voltunk bor, remélhetőleg, ha fül elszakavatott közreműködés segítségével áruljuk el, hogy hát itt tulajdonképpen közvetve, hogy mennyivel drágulhat jövőre a bor, mert nem túl fényes a termés, pontosabban jó a termés, csak kevés, de a többit elárulja a szakértő mindjárt.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin. A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Ahora nos vamos y juntos celebramos.
voltam a másik oldalamra, amikor üzentek, hogy a 2x4-es lépcsőházban többen is tüzelnek, de nem a katonák, hanem a gyengébbik csapat, kinek kapóra jön. Összetekintés, mi nem tudtuk, hogy egy életre megváltoztat mindent körülöttünk, mire rájöttünk, kicsit megöregettünk, de csak egy pohár kellett hozzá, hogy egy perc alatt felnőjünk. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utók. Meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utókornak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre, egy ártatlan pocs volt, és nézd, mi lett belőle. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utókornak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre, egy ártatlan pocs volt, és nézd, mi lett belőle.
Ez a Korona FM 100, a Magna Cum Laude-t hallotta, éppen üdvözlet, 7 perccel múlt el 10:30, ez itt a Turmix közérdekű szolgáltató magazinműsor szombat délelőtt. Ígértem a borászokat, illetve a szőlőültetvényeket, nézzük, mi újság, a vegyes látványt nyújtanak a hajósi szőlőültetvények. Ezt szó szerint idéztük Kovács Róbert helyi borásztól, a Hajós-Bajai hegykőség alelnökének helyzetjelentése érkezik mindjárt, amelyet rádiónk felkérésére nyújtott. Most kiderül, miért vegyes a kép, és mit jelent ez a várható termés mennyiség tekintetében?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest a legvegyesebb látványt nyújtják a hajósi szőlőültetvények. A vegetáció kezdete az nem indult jól, hiszen áprilisban szőlőfagyok voltak. Kétszer érintették jégesőt a hajósi határt, úgyhogy vannak olyan ültetvények, amit sajnos kétszer, és szerencsés ültetvények esetében pedig vannak olyan ültetvények, amit egyáltalán nem érintett a jégeső. Ezen kívül a vegetáció közepén is a gyakori esők a lisztszarmatnak és a peronoszpórának nagyon-nagyon jó tápanyagot szolgáltak. Így azon gazdák is, akik megfelelőképpen próbáltak védekezni, illetve a gombák ellen, azok sem minden esetben tudtak sikeres növényvédelmet végrehajtani. Úgyhogy vannak olyan ültetvények, amik nagyon siralmas látványt nyújtanak, mind liszharmada, mint peronoszpórára nézve. Én azt gondolom, hogy ha az összhajósi ültetvényeket nézzük, akkor egy olyan mindent beleértve egy 50-60%-os termés mennyiség várható, és a szőlőknek a olyan átlag olyan 70%-os egészségi állapotban vannak a szőlők. A szőlő elfagyás hajóson az utóbbi években gyakori, hiszen kötött a talajunk, és minket hajósiakat nagyon sokszor lealföldíznek, ami természetesen mi egy alföldi borvidék vagyunk, viszont a talajunk kötött. Nagyon nagy a víz megtartó tulajdonság ennek a talajnak, és igazából az elmúlt évek őszi-téli tavaszi csapadékai nagyon intenzív vegetációt indítottak, és az áprilisi fagyok miatt mindig elfagytak a hajósi szőlők, úgyhogy ez a szőlő elfagyás már átlagosnak mondható, viszont a betegségek, amik a szőlőben vannak, azok az elmúlt évhez képest sokkal intenzívebben jelentkeznek. Az ősajolivér szőlőknek a születje az jövő héten elkezdődik a hajósi Pincefaluba. Vannak olyan gazdák, akik már a jövő hét második felében a csertegi szűszeres szőlőknek a születével is próbálkoznak. A nagy gyakoriság az, hogy mint más években is a szeptember első hete lesz az, amikor beindul hajóson az illatos szőlőfajták, a csertegi fűszeressel és a szőlőnek a betakarítása, amely október második felé fog tartani. A mosfokolt szőlők közül már azért 16-17-es mosfokokat mutatnak szőlőként a határban. Ez teljesen ilyenkor átlagos, azért ilyenkor. Ha a 2014-es születet nézem, akkor 2014-ben ez volt egész születkor az átlag mosfok, nem csak hajóson, hanem Magyarországon mindenhol, hiszen egy kármentő születünk volt. Azt gondolom, ott tartanak a szőlők, arról ilyenkor kellene tartani, viszont az, hogy nem megy 30 fok fölé a hőmérséklet, szinte folyamatosak az esők, ezzel nagyon nagy problémát jelent. Az augusztusi eső nem ér aranyat. Egyelőre a nagy felvásárlók mélyen hallgatnak, az ekkora pincészetek, mint családom pincészete is várja azt, hogy milyen árakkal jönnek ki a nagy felvásárlók, és mi utána fogunk tudni árat képezni. Egyszerűen nem lehet tudni. Itt a 70-től a 130 forintos árak között mindenki mindenről beszél. Hajósbaja borvidék nem mértékadó a 2000 hektár szőlőültetvényével. Azok a szőlő elfagyási károk, amik minket tavasszal érintettek, egyéb más magyarországi borvidékeket nem érintettek, és itt a termelők ki vannak szolgáltatva szőlőár tekintetében, az Magyarország más területéről felvásárlók megvásárolják az egyik megfelelő árja a szőlőt. Úgyhogy ki kell várnunk addig, míg Mátra ilyen a fehér szőlő állaival, vagy a kunsági borvidék ilyen a fehér szőlő állaival, és akkor utána lehet tudni azt, hogy milyen árak lesznek. Én jelen pillanatban nem tudok szőlő árat mondani. Én azt gondolom, hogy főleg az, hogy a Bács-Siskó megyében az integrált növényvédelmet nem kapták meg nitrátérzékeny talaj miatt a termelők, ezért már hátrányos helyzetben vannak más borvidék szőlőgyümölcságazatával lévő termelőkkel, hiszen nem csak a szőlő, hanem gyümölcságazat sem kapta meg, így a reális ár azt gondolom, hogy a 100 forint, 90-100 forint között lenne. Amit még meg tud fizetni egy felvásárló, és nem fáj annyira a termelőnek. Nyilván a termelő minél magasabb értéket szeretne, a felvásárló minél alacsonyabbat, viszont ha megnézzük azt, hogy milyen árakon mozognak jelen pillanatban, borárak Magyarországon a doraktárak között. Nagyon siralmas a helyzet, mert nagyon nagy készletek vannak még bent. Még a nagy importokat nem élték túl a termelők, ami az elmúlt években egyéb országból Magyarországra bejött. Sirály minőségi bor adódik Magyarországon, többet készlet maradt, és nagyon alacsony áron mennek a borok.
Kovács Róbert hajósi borász, akivel interjúztunk jelen pillanatban a magyar borhelyzetről, és hogyan látja ő a szakértő az ágazati jövőjét? A válasz nem túl meglepő, az eddig elhangzottak kapcsán mégis szomorú kimondva hallani azt íme.
Nagyon nehéz bármiről is beszélni. Nyilvánvaló jó lenne, hogyha az ágazatunkat minél jobban megvédenék. Azt gondolom, hogy a térségünk nem igazán parosodott az elmúlt évtizedekben. Nagyon sok ember függ a mezőgazdaságtól, és nagyon sok embernek elmegy a kedve a mezőgazdaságtól, mert egyszerűen kiszámíthatatlan, nem éri meg a szőlővel és például gyümölcsel foglalkozni, mert külföldről olcsóban hozzák be a terményeket, mint Magyarországon megtermelhetünk, csak azt nem tudom, hogy akkor mi lesz az itt élő emberekkel. Hát hogyha egyszerűen ipar nélkül, mezőgazdaság nélkül, nagyon-nagyon nehéz lesz. Hát persze vannak olyan mezőgazdasági kultúrák, amik jelen pillanatban másképpnek, mint a szőlőborágazat, viszont a mi ágazatunk sajnos nem a legjobb fele halad ilyen tekintetben. Természetesen azt gondolom, hogy ez nem csak hajós, hanem az egész kalocsai kis térséget érinti. Azért nézzük a népességfogyást. nagyon-nagyon sok fiatal külföldi munkalehetőséget, vagy nagyvárosi munkalehetőséget választ, és egyre kevesebben vagyunk. Azt gondolom, hogy minden ágazatban, ami kézi munkaigényes, a mezőgazdaságban óriási munkaerőhiány van. Egyszerűen nem lehet kézi munka erőt találni. És ez rányomja a bélyegét az egész ágazatra. És azért elég jól lehet most már a szőlőt is gépesíteni, viszont vannak olyan műveletek, amit egyszerűen nem lehet elkerülni, és oda igenis kézi munkaerő kell, viszont már szakképzett munkaerő abszolút nincs. Még van olyan generáció, aki kijár a kézi munkát végezni az ültetvényekre, viszont egyre kevesebb az az ember, az a képzett munkaerő, aki át tudja adni a tudását a fiatalabb generáción, azon tagjainak, akik vidéken maradtak, és esetleg hajlandóak kijárni ültetvényre dolgozni. Nem tudom, hogy az elkövetkező 10-15 év mit fog hozni szőlő ágazatban, vagy külföldi munkaerővel kell megoldani, vagy az lesz, ami a legrosszabb szerintem fog csökkenni Magyarországon szőlőültetvény szám, így Aljosban, a Borvidéken, és azt gondolom Németországba egyszerűbb kijárni, dolgozni, és biztosabb jövedelmet jelent az itt élő embereknek, főleg a német tudást nézve, mint a szőlővel foglalkozni. Azt gondolom, hogy nem csak egy hajósi eset, hanem ez itt a térség, vagy akár Magyarország egész területére, ahol mezőgazdasággal foglalkoznak, ez rá lehet vetíteni. Kell vagy olyan lehetőségeket biztosítani a vidéken élő embereknek, ami a vidéki életet is élhetővé teszi.
Kovács Robert hajósi borászt hallotta a Hajósbajai hegyközség alelnökét. Köszönjük, hogy itt volt velünk. Már is visszatérünk a hétvégi Last Minute kalocsai programajánlóval. Augusztusban nyílt meg ugyanis az idei kalocsai alkotótábor terméséből összeállított kiállítás a Városi Galériában. Ennek anyai intézménye a Viski Károly Múzeum, amelynek igazgatója a szeptember 4-ig látogatható tárlat megnyitóján az őket érintő háttérfolyamatokról, valamint a tábor jövőjéhez fűzött reményekről szólt. Így.
Nagyon ritkán adódik olyan alkalom, hogy az ember saját múzeumában nyisson kiállítást. Ennek mindig valami különleges oka van, hát ez az idei esztendő ilyen különleges alkalom. Hiszen ha jól látták, akkor itt előttem a mikrofonnál nem a jól megszokott arc, hát hanem valami új személyiség. És hát ennek oka van, de talán a kalocsaiak számára ez már nem titok, hiszen a sajtó erről már többször értekezett önöknek. De azért tudják, itt is elmondom, hogy július 31-én megszűnt az előző művészettörténésznek a múzeumi státusza, és hát ez pont az az időszak, amikor nek a másnapján elindult a 24. képzőművész alkotótábor, tehát nagyon gyorsan be kellett töltenünk ezt a státuszt, hiszen itt volt a maga a tábor, nem is lehetett hirtelen ezt megoldani, úgyhogy egy hétig gazdátlanul étek a művészek a táborunkban. Remélem, hogy ezt nem vették észre, hogy nem volt gazdájuk, és bízom benne, hogy a következő esztendőkben is megtisztelnek bennünket majd itt Kalocsán nyaranta az alkotótáborukban. Hagy mutassam be önöknek Mácsainé Iván Évát, aki néhány nap óta a Kalocsai Múzeum múzeológusa, egyelőre történész végzettséget tölti be ezt a posztot, de remélhetőleg közel jövőben elvégzi a művészettörténet szakot, hiszen fölvételt nyert, úgyhogy bízom benne, hogy néhány esztendő múlva képzett művészettörténész lesz újra a városnak a képzőművészeti gyűjteményei kezelése, felelőse. És hát azt is el kell most önöknek mondanom, hogy hál' Istennek Kalocsa város önkormányzata döntésének újabb két fővel bővül a múzeum személyi állománya, így 20 esztende után, és ezt tessék komolyan érteni, múzeum pedagógusa van a Viski Károly Múzeumnak, mind a két telephelyen, tehát a múzeumban és a söfergyűjteményben is ellátja ezeket a feladatokat, és a söfergyűjteményben egy fél státuszú terömört is sikerült alkalmaznunk, így tudjuk megoldani az új nyitvatartást. És hogyha már ezt mondtam, ez a másik oka, hogy nagyon gyorsan be kellett töltenünk ezt a megüresedő státuszt, hiszen most költözünk át az új épületbe, újra kell rendeznünk ezt a kiállítást, át kell adni a nagyközönségnek, sok problémával küzd ez az épület, amit meg kellene oldanunk, tehát ez mind-mind azt jelezte a számunkra, hogy nagyon gyorsan új személyre, új munkatársra van szükség.
Még mindig a Kalocsai Alkotótábor anyagából nyílt kiállítás megnyitóján a Városi Galériában vagyunk lélekben, meg hangban. Romsics Imre múzeumigazgató gondolatébresztő idézetek és kommentár kíséretében irányította a figyelmet a falakon lógó alkotásokra, amelyek tehát még láthatók a mai és a holnapi napon.
Néhány gondolatot azért hagy mondjak a táború is. Ön esztendőben ezt meghallgatják, ezért nem fogok minden lépcsőfokon végigmenni, de azt muszáj elmondanunk, hogy 1993 nyarán indul el
Kalocsán a képzőművész alkotótábor, amikor egy kalocsai születésű fiatalember, Bukor Tibor, főiskolai csoporttársai, és akkor már ő Szegedön tanít a képzőművész szakközépiskolában, onnan hozott diákjai azok, akik a tábornak a résztvevői. Ez a tábor akkor még a művelődési központnak a keretibe, rendezésibe, szervezésibe valósul meg. Nagyon sok változáson megy köröztül ez a tábor az elmúlt 24 esztendő alatt, de annyit még hagy mondjak el, hogy azok a személyek, akik itt állnak mögöttem, és akiknek a műveit a falakon látni lehet, már elég régóta, 11 esztendeje, 2005 óta szinte mindannyian részesei ennek a tábornak, bár van egy újoncunk is, ugye Wagner Mátyás, jól mondom fejből a nevét, aki az idei esztendőben először szerepel itt közöttünk. Az új munkatársnak egyik feladatát tűztem azt ki, sok más mellett, hogy ezt az alkotótábort egy kicsit bővítse meg. Tehát én azt szeretném, hogyha a következő esztendőktől kicsit megbővülne a tábornak a létszáma. Éppen tegnap este azt kértem az itt lévő művészöktől, hogy ha vannak barátaik, ismerőseik, akik még szívesen részt vesznek, akkor hozzák el ide Kalocsára őket. Hogyha pedig mi hozunk újabb résztvevőket, akkor arra kértem őket, hogy fogadják be a kis társaságba, mert ahogy én ellátom ezt a kicsi közösséget, nem véletlen fogalmaztam közösségnek, mert talán itt egy kicsi közösség, egy kicsi baráti társaság találkozik Kalocsán, és talán-talán ennek az eredményeit látjuk a falakon, hiszen 35 alkotás készül el az idei táborban, amiből 30 képet most itt kiállítottunk a résztvevőknek, a nevét hagyd ne soroljam föl, hiszen Mácsai Iván Éva ezt megtette. Annyit viszont hagyd mondjak el, hogy a két kalocsai résztvevő, hiszen akik mögöttem állnak, ők nem Kalocsa környékiek. Kiskunfélegyházáról érkeztek, Kaposváról, Pécsről érkeztek, Budapestről, és két kalocsai résztvevőnk van, Lakatos Ervin és Török Ferenc. Ők sajnos egyikük se lehet itt. Lakatos Ervin hajnalban elindult gimnáziumi diákokkal táborozni a Balatonra. Török Ferenc pedig negyed órával ezelőtt hívott föl, hogy Epe Görcsel a sürgősségi osztályra kellett vinni. Én bízom benne, hogy nem a halász Lé okozta ezt az Epe Görcset, hiszen ő régóta ilyen problémával küzdik, ugye jobbulást kívánok innen is neki. Amikor vendégül láttam a múzeumban az alkotókat, akkor azt ígértem, hogy nem fogok szakmai megnyitót tartani, hiszen jó magam nem vagyok művészettörténész. Ugyan szoktam mondogatni, hogy két évig hallgattam képzőművészet, esztétikát, de mégse bátorkodnék arra, hogy foglalkozzak a művészeti alkotásokkal. De azt viszont nem tudom megállni, hogy néhány gondolatot ne mondjak, és az éjjel, amikor hazaértem, elővettem ezt a picike füzetet, amit néhány esztendővel ezelőtt írtam Doromlási Pintér Józsefről. Pontosabban szóval kicsit túlzás, hogy írtam, hiszen a Pintér képek alá idézeteket röndöztem be. Engedtessék meg, hogy néhány idézettel egy picit fáradtan fönntartsam önöket. Miért teszem ezt meg? Azért, mert mindig foglalkoztatott az a kérdés, hogy egy művész hogyan jut el egy témához, hogyan készül el egy kép, hogy ilyen csúnyán akarok fogalmazni, hiszen ezt a készít, csinál, két szót nem szeretem használni, és nem is szoktam leírni. Ez azért nagy probléma a számomra, mert hogyha én elkezdek írni egy könyvet vagy egy tanulmányt, akkor tudom, hogy napokig járkálok, néha hetekig járkálok, mert nem tudom az első mondatot leírni. Amikor megvan ez az első mondat, és ne tessék nagyzásnak, tényleg van, amikor ez hetekig tart, mikor leírja az ember, akkor már megy a munka, persze ez hosszadalmas folyamat, de onnantól kezdve talán egészen biztosan halad ez a folyamat. Nem tudom viszont azt, hogy ez képzőművész honnan vesz az inspirációt. Miért pont azt festi oda a képre, amit fest? Nem szeretnék úgy járni, mint az az újságíró, aki azt mondta Arany Jánosnak az Őszikék ciklusában itt egyik versírő, hogy azt gondolta Arany János, hogy, és akkor azt mondta Arany János erre, hogy gondolta a fene. Arra jártam, és ez az érzés volt bennem. Lehet, hogy a képzőművészek is érzéseket festenek? Pintér József egy kicsit máshogy fogalmaz. 1940. február 22-én ír egy levelet egy hölgynek, akinek ezt írja. Embert megillető jogokat akarok magamnak kiharcolni, mint ahogy azt az erősek teszik. Pénzt akarok keresni, sok pénzt, hogy az egyszerűbb, tisztább és szebb életet ezen keresztül elérhessem. Most visszatérve utolsó levelére, jól esik, hogy boldog és diadalmas mosolyt váltott magából a többire fütyülő kijelentése. Ez a kijelentés és a föntebb vázolt élettervem igazolása. A tudat alatt is, de már akkor éreztem, hogy egyedül vagyok a tömeg között. Ezt csalta számra azt a cinikus kifejezést az önarcképemen, ami körülbelül azt jelentette az embereknek, hogyha egyedül vagyok is, ha elbukom is, nem fogtok látni gyöngének. Először az ember azt gondolja, hogy a pénzt akarja Pintér József, de kiderül, hogy egészen másról van szó, tehát egészen más motiválja, amikor képet kezd el festeni, és még három ilyen kicsi rövid idézetet, hogy olvasok föl. Elhatároztam, hogy nem kísérletezem az akvarell technikáját illetően, hanem úgy festek, ahogy tudok, és ahogy már megszoktam. Én nem lehetek tekintettel arra, hogy Rök, ezt a kalocsaiak értik ugye ezt a nevet, mi módon fest elsősorban a nagy gyakorlat következményeképpen, nagy rutintra is szertett, másodszorban attól félek, hogy a kísérletezéstől elmúlik az idő, és nem produkálok semmit, míg így a sajátomnak mondhatom a technikámat, és eredményt is tudok vele elérni, mint ahogy azt a mai munkám is dokumentálja. A tegnapi festésem eme kísérletezés jegyében született, és rájöttem, hogy ez hibás szándék tőlem. Igaz, hogy a téma is nagyon sokban különbözik, mert a darabosabb utcarészlet festése sokkal könnyebb, mint a laza, bizonytalan körvonalú tájé. Ez az idézet pedig arról szól, amire egyszer talán beszéltem épp a művészöknek, hogy ez a tábor arra is jó, hogy egymás mellett itt vannak különböző művészek, más helyekre érkezők, talán a világot is máshogy látó művészek, és egymást inspirálják. Hát erre látunk egy példát, hogy azt mondja Pintér József, hogy nem akar a nagy előttű Rök Károlyt tanulni, mert nem képes arra, hogy ezt a technikát, ezt a stílust vigye tovább. Ő valami egészen mást próbál, és lehet, hogy nem a legnagyobb művészek közé emelte ez a technika Pintér Józsefőt, de mindenféleképp a kalocsai helytörténet, a kalocsai művészettörténet számára egy nagyon fontos személyiségről van szó. Ezért is örülök annak, hogy a messziről érkezett művészek mellett kalocsaiak is vannak, hiszen más irányba érkező áramlatok is érkeznek ide hozzánk. Még két képalú fogok nagyon rövidet idézni, nem véletlen, majd utána mondom miért. Ami szintén a témaválasztáshoz kapcsolódik. Ma reggel a tegnapi szigorú fogadalmam következményeképpen kimentem a határba, hogy kapáló alakokat rajzoljak. Minden időterminus ösztökélni szokott, s eszembe juttatni kötelességeimet, de ezt a mostani vágyat minden korábbi esetnél intenzívebben éreztem. Jó hosszú séta után végre pár alakos kapáló csoportot vettem észre. Kicsit resteltem odaállani, de ingadozásomat elzavarta az a körülmény, hogy az egyik férfi megemelte a kalapját, s így bátorságot merítve odamentem, s beszélgetésbe kezdtem velük, s majd egy kevés idő után már rajzoltam is. Nagyon kellemetlen ez a szorongó érzés, mikor idegen embereket szólítok meg, hogy rajzoljam. Pedig le kell győznöm magamban ezt az érzést, mert így még céljainknak megfelelően valamit produkálni tudok. És hát egy utolsó rövid idézet, onnan egyenesen kimentem a kis Dunára, és egy részletet kezdtem festeni, de akvarellben nem bírtam megoldani azt a laza bizonytalan lomtömböket. Közben egy kicsit beborult az ég is, és én hazajöttem azzal a számítással, hogy majd egy kisebb vásznon olajjal újból megpróbálom. De hiába nagyon sajnálom az olajfestékemet, s innen kezdődik örökös tanácstalanságom, mert akkor a nagyobb vásznaimra nem juthat. Legszívesebben figurális festenék, de modellhez nem juthat az ember. Így várni kell, látni azokat a szép napokat, amik eredmény és munka nélkül vonulnak el. Ezt lehet, hogy a kalocsaiak értik ezt az utolsó idézetet, a vendégeink nem biztos. Hiszen Pintér József és még néhány társa, ilyen volt például Tóth Mennyírt, akiről biztosan önök is hallottak, nagyon szegény sorban él Kalocsa környékén, nincsen pénzük festékre, nincsen pénzük vászonra. Nem szeretném a mai világhoz hasonlítani, de talán a kalocsai alkotótábornak is az egyik célja ez, hogy lehetőséget adjon a művészöknek, hiszen biztosítjuk nekik a anyagot, a teret, de természetesen ez lehetőség a városnak is, hiszen képzőművészeti alkotáshoz juthatunk. És ahogy szoktam mondani, lehet, hogy már unja Kalocsa városa, mert ezt sokszor mondom, hát ha Tóth Mennyhértöket köszönhetünk majd 10-20-30 év múlva azok között, akik itt kiállítanak. És hát Pintér József utolsó két idézetében az is kiderül, hogy milyen nehéz modell találni, hiszen pénze nincsen. Valamikor a 30-as években, hogy egy parasztember leüljön modellnek, azt nem tehettem, hiszen folyamatosan munkája volt dolgozni körülött, ha nem tudott fizetni, nem volt modellje. ő nem tudott fizetni, szörencséje volt a kapálókkal, hiszen a határban mozogtak, ugye leírja sokszor, hogy milyen nehéz ez, mert mindig odébb mennek, mindig odébb kell költözni a táblájával. Én nem tudom, hogy az alkotótábor résztvevői hogyan szöröznek modellt, de Moyzer Tamással majd utána négy szemközt szeretnék beszélni, hogy ő honnan szödi ezeket a kalocsi modelleket, amit itt a hátam mögött látok. Mi szeretném tudni, de persze nem a nagy nyilvánosság előtt.
A Korona FM 100-on Ramsics Imrét hallott a kalocsai alkotótábor terméséből készített és holnapig látogatható kiállítás megnyitójáról. Ha felkeltette az érdeklődését, használja ki a hétvégét, hogy az utolsó utáni pillanatban vagy az utolsó előttiben megcsodálja az arra tényleg érdemes tárlatot. Ennyi fért a mai térségi magazin műsorba, ez volt a Turmix szombat délelőtti adása. Legközelebb holnap jelentkezünk ugyanekkor 10 és 11 között hasonlóval, ekkor nagyító alá vesszük, mire és mennyit költött az esztendő fél idejében Kalocsa városa, és hogy áll a büdzsé, mi mindent ért el az elmúlt 5 évben, és milyen terveket szöveget az előtt álló fél évtizedre a Nebuló speciális iskola és egymi igazgatója, valamint arról is szó lesz, hogy a beszélgetünk a nyári szünetről visszatért, és rövidesen ismét költöző városi könyvtár vezetőjével. Ne feledje, hogy a korábbi adásokat teljes hosszában visszahallgathatja a koronaradio.hu weboldalon a rádióról, menüpontra kattintva, azon belül pedig keresse a pályázati archívumot. Jönnek a hírek Edinától, aztán folytatódó zene is, ezúttal már a 2000-es évek legnagyobb slágereiből.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100.
Készült a Média Tanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.